Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Én is, annak is, hogy te, annak is, hogy én, mert végre overreaction, és azért szerintem vártuk már ezt, hogy csapatokat elemezhessünk, és remélem, hogy ti is, kedves hallgatók, ma is 6 csapat kerül terítékre, és most majd megindul a lavina, hogy nagyjából decemberben, de max. Január első feléig végigmegyünk az összes csapaton, mindegyik szóba kerül, és ehhez, ahogy megszokhattátok, most is hívtunk egy vendéget, és itt van velünk, most már azt mondhatom, hogy kosáregyző, és nem valakinek a vezetőegyző, majd erről is talán nagyon röviden megkérdezzük, de az biztos, hogy a mi kedvenc edző szakértőnk, ő pedig nem más, mint Gedei Tibor, Coach T. Hey, Coach!
Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, titeket is, és én is örülök, hogy itt lehetek.
Szia Tibi, én is örülök, hogy itt vagy, bár az apropó az ugye nem. Illetve annak az apropója, hogy itt vagy, az mindig pozitív, de ugye most vannak nem egyértelműen pozitív, vagy felemás híreid, de majd kíváncsi leszek, hogy mit mondasz ezzel kapcsolatban.
Valamit mondj Tibi, én is azt mondom, mert szerintem az egész magyar kosárvilágot kicsit meglepetésként érted, engem speciál kevésbé, az, hogy nem is olyan régen lemondtál az edzői pozíciódról. 6,5 év után, ugye ennyit töltöttél a BKG Szigetszent Miklósnál.
Igen, 6,5 évet voltam, és szerintem ez azért kuriózum valahol, mármint, hogy ilyen sok évet egy egyesületnél egy edző ritkán szokott tölteni. Még nagyon-nagyon friss, ugye ez egy két napja történt, nem hirtelen felindulásból, hanem egy hosszú-hosszú folyamat, egy hosszú-hosszú belső küzdelemnek volt a gyakorlatilag a végkifejlete. Így az okokról nem szeretnék sokat mondani, nem szakmai okai vannak, inkább azt éreztem, hogy elképesztően mind mentálisan, mind fizikálisan belefáradtam nagyon sok dologba. Ugye nyilván kis egyesület vagyunk, vagy voltunk, és rengeteg olyan teendőm volt, ami egy picit a vezetőedzői titulust meghaladja, és ezeknek megpróbáltam maximálisan helytállni minden pillanatban, még akár úgy is, hogy itt-ott éreztem, hogy ezt nem lehet a végtelenségig bírni, de nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit Szigetszent Miklóson sikerült elérnünk, hogy feltettük várost a magyar kosárlabda térképre, hogy honnan indultunk. Én nyilván emlékszem az első edzésemre, amit tartott, amit 6,5 évvel ezelőtt, és akkor csak álmodoztunk arról, hogy egyszer Euroligás csapatokat is fogadhatunk, és úgy voltam vele, hogy ide valószínű új energiák kellenek, és nem feltétlenül csak a szakmai részre, hanem globálisan. És mivel ugye a döntés nem egy fekete-fehér döntés volt, senki nem kényszerített, sőt, ugye a vezetőség nagyon-nagyon korrekten nem is nagyon akarta ezt elfogadni, de úgy láttam, hogy a saját jövőmet talán most az egyszer tényleg előtérbe kell helyezni, és hogy ez sikerül majd, vagy nem sikerül, majd meglátjuk. Nyilván kavarognak bennem az érzések, nagyon friss az egész, az élet nem áll meg, nagyon szurkolok a BKG-nak, és megnézem, hogy nekem mit tartogat majd a jövő. Úgyhogy elnézés, hogyha az az energia, amit szoktam hozni az adásatokba, az ma nem biztos, hogy olyan lesz pont, mert ugye ez tényleg nagyon még ha nem is volt hirtelen a döntés, de nyilván most azért az érzelmek nagyon-nagyon kavarognak.
Hát egyszer majd beszélgethetünk, most már ebbe az évben biztosan csinálunk például egy coaching rankinget, tehát az NBA edzőit megpróbáljuk sorba rakni, és akkor majd beszélgethetünk ezekről a mentális dolgokról is, amin egy edzőnek keresztül kell mennie, és szerintem ma lesz is egy olyan edző, akiről talán külön beszélgetünk, Steve Kerr, mert ugye a Golden State az egyik csapatunk, de nem velük kezdünk, még talán annyit, hogy szerintem minden hallgatónk nevében kívánjuk Tibi, hogy most fel tudj töltődni, és aztán minél hamarabb találj magadnak új padot, viszont gondolom, hogy az leghamarabb a fél évváltásnál, tehát valamikor januárban jöhet el a legeslegszerencsésebb esetben, úgyhogy most egy hónapig még több NBA-t tudsz nézni. Nem tudom, hogy ez mennyire vidít fel, de legalább valami jó is van a rosszban.
Hát nagyon szépen kívánom a jó kívánságokat, és nem igazán tervezek most a következő pár hétben, hanem tényleg megpróbálom ezt az egészet feldolgozni, mert tényleg örülöttem, hogy végig csináljam, vagy ne, és nyilván nem véletlenül hoztam ezt a döntést. És nem tudom, mennyi NBA-t fogok nézni, de egy dologra biztos vagyok, hogy ebbe az egy hónapban legalább egyszer egy 4 győzelmi tartó csocsó mérkőzése meg fognak verni. Ez azért egy komoly célkitűzés most nekem.
El kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg egy komoly célkitűzés, mármint, hogy megverj.
Örülök, hogy megnevettettetek.
Na jól van, essünk akkor neki a csapatoknak, ha csak nincs bármi, amit hozzáfűzni, Zoli.
Tényleg csak annyit ismételteket, Gábor, hogy nagyon remélem, hogy hamarosan, ha TBS szeretné, nyilván ilyenkor az ember fejében kavarognak az érzelmek, gondolom én, nem voltam még hasonló szituációban. Munkáját váltottam, de azért ez az edzői dolog, ez teljesen más pszichológiai állapot, én azt gondolom, meleve az, hogy elvállalja egy ilyet, az is kell egyfajta ilyen világ ellen megyek mentalitás, ami szerintem Tibibe megvan, és szerintem az is megvan benne, hogy amit csinál, az tényleg csak teljes szívvel tudja csinálni, viszont ha valamit teljes szívvel csinálsz, és közben nem kapod meg azt a támogatást, akkor abban elég gyorsan ki lehet égni, és mentálisan a földre kerülni, de nyilván a jó hír az, hogy aki ilyen, az amúgy ilyen, és egyébként ez tök jó dolog, amikor van egy olyan környezet, ami támogat, és amelyik ki tudja ezt használni, és akkor még inkább tudsz menni, megint csak gondolom. Remélem, hogy megtalálja majd ezt a környezetet Tiborunk, kedvenc coachtink, és csak a legjobbakat kívánom neki, úgyhogy egy kis búfelejtésnek rá is térhetünk a csapatokra, mert van egy-két izgalmas téma ma.
Ha már edzőváltás, Philadelphia 76ers az első csapatunk. Szerintem most egy picit gondolkozunk el azon, hogy micsoda transition toltam. Szóval Nick Nurse megérkezett Philadelphiába, és James Harden elment, és én végig azon gondolkoztam, nem kevés adatot hoztam itt a Philivel kapcsolatban, arra fókuszálva persze, hogy mi változott, és mi nem, de végig azon gondolkoztam, hogy Doc Riversnek valahol kifejezett szerencséje volt James Hardennel szerintem, hogy ott volt. Tudom, ezt most sokan felvonják a szemöldököket, hogy mi. Én meg azt állítom, hogy Doc Rivers ilyen offenszt, mint amit most összehoz Nick Nurse a Philivel, ilyet ő nem tudott volna, neki tök jól jött az, hogy van egy egyszemélyes rendszer játékos, és amit Nick Nurse-el látunk, az már óvatosan a podcastben megfogalmaztam, de kíváncsi vagyok Tibi a te véleményedre is, meg Zoli a tiédre is, hogy gyakorlatilag Embiid egy picit ilyen Jokic szerepbe került. Lehet, hogy az Adebayo szerep közelebb van ehhez, de egyébként, ha megnézed az assziszt számait, akkor az bőven Adebayo fölött van, tehát nem, Adebayo ugye inkább úgy passzol, és ma beszélünk majd a Miami Heatről is, hogy ő ez a konnektor, aki összeköti a szálakat, mindig átfut rajta a támadás. Embiid azért sokkal több olyan helyzetben passzol, amikor az már gólpassz lesz. Tehát sokkal direktebb, hogy úgy mondjam, ahogy ő irányít, és nem akarom ezt túldimenzionálni természetesen, de ugye sokkal több lett a handoff például. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a második legtöbb handoffot használják jelenleg az NBA-ben. Egyébként az első a Sacramento olyan elképesztően magas számmal a többiekhez képest, hogy így teljesen másik stratoszférában van, de mindegy, a úgy mondom best of the rest, az a Philly, és látszik is, tehát Embiid gyakorlatilag úgy kapja meg fönt a labdát, hogy némi tripla veszélyt is jelent, ahogy Jokic is nyilván, viszont a handoffból történő indulás, főleg, hogyha ezt Maxi kapja meg, aki nagyon gyors és tudja támadni a gyűrűt, Embiid is tud poppolni és rollolni is, de ezt a dimenziót elképesztően ki tudja használni a Philadelphia, és azt mondanám, hogy ez a jelenleg második helyezett offense, ez erre épül, és ez az, ami teljesen új Philadelphiában, ez az, amit Nick Nurse behozott.
Igen, nagyon-nagyon jó nézni a Philly mérkőzéseit, mondom ezt úgy, hogy nem láttam azért rengeteget, bár azért követem őket és nézek hosszú összefoglalókat, ezekre volt mostanában időm. És az egyik dolog, amiről beszéltük mostanában, hogy egy picit ugye támadásban mindenki egyel nagyobb szerepre kapcsolt, egyel fentebb lett tolva, ugye Harden kiesésével, és mindenki megfelel ennek jelenleg. Ugye Embiidet nagyon szépen elmondtad, nagyon hatékony és elképesztően fogadatlannak tudjuk bele a Philly sok esetben, nyilván Nurse érdemei elévülhetetlenek, vagy egyszerűen nem elvehetetlenek. Ugye Maxi is egyre fentebb lett tolva szerepkör tekintetébe, és nagyon-nagyon jó számokat hoz, nagyon-nagyon fit Embiid mellé, és nem kioltják egymást, hanem valahogy valahogy tényleg erősítik egymást, megférnek egymás mellett, akár úgy is, mint egy B, egy opció, és nekem Tobias Harris is nagyon-nagyon tetszik, hiszen a tavalyi éve se volt rossz egyáltalán, de az idejéve kifejezetten jó, mint a legit harmadik opció, megvannak a dobásai, megvannak a labdái, illetve ugye a csere után beszéltünk arról, hogy a Fili még be tud ebbe a csapatba hozni egy játékost, ugye tud cserélni, megvannak a füzetések hozzá, megvannak az aszettek hozzá, és egyre inkább azon gondolkodok, hogy vajon kell ez nekik. Mert nekem mind Batum, mind Covington, és mind pedig Morris, bár Morris nem szeretem, ezt ki kell mondani, de mind a három játékos elképesztően jól lett beillesztve, hiszen pont azt hozzák ebbe a keretbe, aminek erre a keretnek szüksége van. És akkor három ilyen játékost, akik védekezésben nem elveszettek egyáltalán, cserébe bedobják a kinti dobásokat, és extra százalékkal, hiszen szinte röhelyes, hogy Batum 56%-kal triplázik, Covington ugye közel 40%-kal, és Morris pedig 48%-kal, még hogyha a volumenek nem is elképesztően nagyok, de hogyha ennek a három játékosnak a volumenjét összeadjuk, és ugye vonunk egy átlag százalékot, akkor azt mondjuk, hogy úristen, hát szereztek egy 40-45 percre elit 3&D játékost. Az őszintjükön elitet, ugye? Egyre inkább azon vagyok, hogy nem biztos, hogy én ebbe a csapatba belecserélnék idén, és lehet, hogy hagynám, hogy kifusson, és megnézzük, hogy ezzel a csapattal mit lehet elérni, mert hogyha ebből a három játékosból, ne adj Isten, mind a hármat be kell váltanod egy, nem tudom, Jeremy Grantre, ugye ő szóba jött, de hogy nem tudom, hogy a Fili annyival jobb lenne, cserébe a mélység azért elveszne. Én lehet, hogy ezt a csapatot most egy picit így hagynám, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményetek, mert ez szerintem azért lehet egy megosztó vélemény.
Zoli?
Gábor előtte a puskaporom nagy részét, ugye én is kírtam magamnak, hogy a Fili, és majd utána igyekszem reagálni arra is, amivel Tibi átdobta a labdát, hogy nem csinálnak titkot ebből, és ugye House lenyilatkozta pár hete, hogy kicsit bedobva egyébként Doc Rivers-t a busz alá, hogy végre jár a labda, és hogy önzetlen kosárlabdát játszanak. Ugye Rivers alapvetően egy pick and roll és izoláció alapú offense tolt, és emiatt teljesen egyetette Gáborral, hogy az, hogy neki ott volt Harden, az tulajdonképpen még el is rejtette lehet, hogy azokat a hiányosságokat, amik egyébként benne megvannak, szerintünk megvannak, ugye ezt elég régóta mondjuk. Kicsit kitéptek pár oldalt ugye a Denver Nuggetsnek a playbookjából, a taktikai repertoárjából, ugye nagyon jól mondtad Gábor, hogy mennyi handoffot játszanak, de egyébként nem csak handoffot, hanem én láttam már a Philly-től ugyanazt a Freeman game-et is Harris-szel, amit a Nuggets ugye szeret játszani a Gordon Murray Jokic trióval, amikor kicsik is, vagy nem feltétlenül kicsik, de nem csak magas emberek adnak ugye elzárást, illetve ugye kis ember is adott elzárást. Maxit nyilván nem akarod még feltétlenül ilyen szerepben játszatni, de play-offban simán elő tudnak majd húzni egy-két ilyen megmozdulást is. És bár Harris nem annyira atletikus, mint Gordon, nagyon jó használható ilyen szituációban, nagyon jó csapatember. Az igazság, hogy egyetértek abban, szerintem Sterce Peti írta párszor, megmondta, hogy lehet, hogy az évek során így kicsit Harris alulértékelté vált, és amennyit elkésztük, amennyire szíttuk még azért az előző szerződésért, ahhoz képest egészen jó szintre került, és hát például Lala is azt gondolja, hogy elég szép pénzt kap majd még ő a következő szerződésén, akár ilyen 4/120, ha jól emlékszem, tehát hogy ilyen 30/évet simán meg kéne kapni jelenleg is, és egyébként nehéz lenne ez ellen érvelni. Melton nagyon jól illeszkedett be, hihetetlenül jól széthúzza pályát, nagyon jó floor spacer eddig, és amikor egy támadó labda birtoklás kicsit szétesik, még azt is megoldja időnként, hogy abból támad, abból agresszív, úgyhogy nem rá lett hívva egyébként a játék. Egészen jó harcol ki büntetőket, és nagyon jó playmaker egyébként D'Anthony Melton. Gábor, neked ezt valószínűleg nem kell magyarázni.
Ja, ne is mondd, mert azóta is azon gondolkozok, hogy mégis mi vezetett oda, hogy David Ruddyért elcserélték a drafton Memphis-szem, tehát egészen elképesztő. Amúgy Melton még a tavalyi rendszerben is rohadt jól beillett, csak jó, akkor még nem kellett igen. Ezeket csinálnia, akkor csak 3&D szerepköre volt, és most, hogy nagyobb szerepköre van, ebbe is beillik. Hát voilà.
Most érvehetnél amellett, hát nyilván nem fogom azt mondani, hogy a harmadik legfontosabb játékos, de nincs olyan nagyon sokkal lemaradva Tobias Harris mögött, én azt gondolom, és Kelly Oubre Jr. ugye, ha hihetünk, nem is pletykáknak mondjuk ki szerintem, tehát a BMX balesetet szenvedett elég egyértelmű, most nem tudom, hogy épp hogy áll a történet, de szinte biztos, hogy ugye BMX-ezés közben törte össze magát. Ha nem, akkor elnézést, ha azóta kiderült és meglett a pontos hely annak, hogy hol szenvedett balesetet, meg meglett az autós is, akkor majd írásban elnézést kérek bárkitől, akit ezzel megmutattam. De amíg volt, nagyon-nagyon jól teljesített, és főleg támadásban egyébként. Oubre szerintem, mint védő, picit azért túlértékelt volt a karrieri elején, viszont amellett, hogy streaky támadásban nagyon-nagyon dinamikus tud lenni. És hát voltak azért már neki teljes szezonjai, ahol ilyen 20 pont közelében, sőt 20 pont felett is talán átlagolt, és most is ez a 16 pont, jó lepattanózó, besegítő védőként még egész jó, nem annyira fegyelmezett és nem annyira okos, de egyébként nagyon jól kezdte ezt az évet, meglátjuk, hogy hogyan tud majd visszatérni. És akkor vannak ezek a játékosok, akiket említett Tibi, hogy berakadtad őket egy 15 percre, még ma is, akár 20-ra is Covingtont ide mondanám mindenképp meg Batumot, és talán felettük áll eddig. Mostanában néztem, az elmúlt két hétben több filmmeccset is néztem, és Beverlynek kijött egy-két nagyon-nagyon extra meccse. Előtte nem volt annyira jó, de most tényleg nagyon jól játszott. És akkor akiről pedig ódákat kell szerintem zengenünk, és több játékidőt követelünk neki, az megint csak ugye Porrit, csak hát ugye basszus nehéz sajnos ez a szituáció, mert hát ennél nagyon többet nem játszhatod Embiid mögött. De amikor nincs Embiid, akkor szenzációs ez a srác. Én nagyon-nagyon kedvelem Reed játékát, és nem tudom, hogy mi lehet még benne fejlődés szempontjából, hogy esetleg le tud tényleg állandóan csúsztatni az erőcsatár posztra. Nem öreg ő még, 24 éves, ki tudja. Még az is lehet, hogy előbb-utóbb működhet ez a dolog. De egyelőre, mint csere center, mint small ball center, nagyon-nagyon értékes.
És mit szólsz akkor Tibi felvetéséhez, hogy talán még se kéne beváltani a most kapott csomagot egy jó játékosra?
Az nagyon jó kérdés. Nyilván őket nem sajnálod úgymond, mert nem nagyon látom én azt ma már, hogy például Marcus Morris, aki talán még egy-két éve legjobb volt ebből a csoportból. Támadóként mindenképp, de mondjuk, hogyha összfeladatokat nézzük, akkor nem hiszem azt, hogy ő egy Philip playoff rotációban benne lehet, szóval ebből a szempontból nyilván, mint lejáró szerződések, be lehetne őket tolni akármilyen cserébe. Nem tudom, hogy ki lesz elérhető, de én simán feláldoznám őket, igen, hogyha olyan játékos jön vissza.
Én viszont inkább Tibivel értek egyet, azért, mert persze, oké, ha a nagy sztár jön vissza, azt értem, Moji Anunobiér persze, de egyébként, mert nem mintha ő nagy sztár lenne, hanem sztár kiegészítő, de egyébként az, hogy ez a három ember kitölti azt az űrt, és folyamatosan védekezés és méret is van a pályán velük, és hogy hát most tényleg csillagászati százalékkal dobtak, amit ugye Tibi emlegetett, azért ezt nyilván várjuk majd meg, mert nem lesz ennyire magasan a tripla százalékuk, de összességében az tök jó a Filinek, hogy állandóan ilyen brutális mérettel vannak a pályán, és egyébként ha valamit megfigyelhetünk az elmúlt két év NBA-ből, akkor az az, hogy most vannak centerek, nem small ballozunk, de kettestől négyes posztig az igazán méretes csapatok azok előnyben vannak, és a playoffban ez még jobban kijön, úgyhogy én meg azt mondanám, hogy tényleg könnyű szívvel nem cserélném most el ezt a három embert, lehet, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyenek lesznek ők a rotációban.
Én még Morrist is ide veszed?
Hát Morrist az egy jó kérdés, az egy ilyen igen, az egy olyan projekt, amit újra kell építeni egy kicsit. Tibi, bármit hozzátennél, mielőtt én nekem még lezárásként van két gondolatom a Filihez.
Sokat nem szeretnék, örülök, hogy nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy talán ezt a keretet hagyni kéne így kifutni, és persze Morris egy picit kilóg, mert ő nagyon-nagyon leszálló pálya alján volt már, de ugye az utolsó 6 meccséből 3-szor is 10 pont felett tudott dobni, volt két 16 pontos meccs és egy 13 pontos meccse 7 lepattanóval, 5-ből 4 bedobott triplás meccse, 5-ből 3 bedobott triplás meccse, és nyilván itt nem arról van szó, hogy Morris miatt ne bolygassuk meg ezt az egészet, és de ő egyedül azért kevés lesz az ő fizetése, hogy ide bárkit behozzunk, és amit mostanában láttam, hogy az ő 11-2-3 perce, az egyszerűen tényleg tud még mindig annyira hasznos lenni, hogy a mélységet biztosítsa, mint 9.-10. ember, és hogyha nagyon nagy a gebasz, akkor őt azért fel lehet tenni, mert ő azért nem fog az árnyékától megijedni. Nagyjából ennyi.
Akkor én két dolgot emelnék ki, hogy Nick Nurse azért nem teljesen akarta a csapat erősségeit felforgatni, és ez tök jó dolog, hogy azért még mindig harmadikok a gyakoriságában annak, hogy hányszor kerülnek a büntetővonalra, ami azért nyilván a Harden Embiid egy csapatban van, akkor tudod, hogy elsők lesznek, oké, de az, hogy még most is harmadikok, az szerintem egy nagy eredmény. És a post-up, hát még mindig harmadik legtöbb post-up, ugye Denverrel versenyezve ez mindig első kettő volt, semmi meglepetés, de most százalékban is visszacsökkent ez, tehát még az első kettő 10% körül van, a Fili már csak 8, tehát ez magyarán azt jelenti, hogy Embiid egy kicsit kevesebb post-uppal dolgozik, és mégis rohadt hatékony. Úgyhogy kicsit modernizálta is ezt az offenszt, azt kell, hogy mondjam, Nick Nurse. Viszont akkor menjünk tovább, és a következő csapatunk a Golden State Warriors lesz, és Tibi, itt most egyből adnám neked a szót,
azért, mert kiírtam érdekes statisztikákat a Golden State-tel kapcsolatban is, de azért főleg egy benyomásunk van, és ez a benyomásunk pedig az, hogy ez a csapat nem bírja fenntartani a korábbi játékrendszerrel ugyanazt a hatékonyságot és sikerességet, és nagyon nehéz nem azt mondani, hogy ez a megöregedés miatt van, mert Steph Curry továbbra is MVP formában, és Klay Thompson és Draymond Green, azt kell, hogy mondjuk, hogy szépen lassan, illetve ugye Klay Thompsonnál nem is olyan lassan, egy olyan csúszásban vannak, ami gyakorlatilag egy közepes csapattá teszi a Warriors-t ebben a rendszerben, tehát mind támadásban, mind védekezésben ugye a mezőn kellős közepén találják magukat, és majd még mondok egy-két faktort, ami miatt úgy érzem, hogy ez ráadásul a reális kép, vagy sőt.
És nagyon nehéz ezt megcáfolni, még úgy is, hogy belekapaszkodhatnék abba, hogy nagyon sok olyan legalábbis kérti a mérkőzést is elbuktuk mostanában, ahol ugye nagyon nagy előnyből végjátékban, ugye volt a Holgrand tripla, stb. De jelen esetben ez teljesen mindegy, sajnos igen, ugye Klay Thompsonnak a csapaton belüli szerepe nem változott annyit, mint amennyit a teljesítménye romlott, és én az utóbbi két éve még védtem, de nyilván amikor két ilyen sérülésből jössz vissza, akkor egy icipicit azért a tested másképp fog öregedni. És nem biztos, hogy egyből jön ki, de simán lehet, hogy hirtelen, hiszen ugye még csak 33 éves, hirtelen jön egy ilyen romlás, viszont a játéka meg semmit nem változott kis túlzással, ugye rengeteg nehéz dobást vállal, keresi ugyanúgy a helyzeteket, és nem tudja ezeket olyan hatékonysággal góra váltani, és még csak nem is ez a legnagyobb probléma vele, hanem a mezőny munkája teljesen kezd elfogyni sok esetben. Szóval a védekezése az ugye közel vállalhatatlan kezd lenni. Nyilván elképesztően hálások vagyunk Thompsonnak, hiszen ugye négy bajnoki címbe is tevékeny részt vett, és nagyon nehéz azt mondani, hogy jöjjön most már a padról, vagy találjunk neki egy másik szerepet, mert egyszerűen az ő státusza és az ő legacy-a az megengedteti vele azt, hogy ő ne változtasson. Pedig ugye látjuk, hogy szakmailag azért kéne. Green-nel kapcsolatban még mindig nem vagyok olyan nagyon-nagyon negatív, hiszen támadásban most az, hogy elkezdett dobni, ami amúgy nagyon-nagyon vicces, ugye három rádobott triplája van 47%-kal, és látszik, hogy keresi is a dobó helyzetet, és sokszor amúgy ez jól is sül el. Nála is szerintem a védekezés, mint faktor még megvan, inkább atletizmusba és sebességbe kezd teljesen elkopni, ami ugye leginkább a lepattanózásán jön ki, és mind a mellett ugye egy őrült. Ugye csinált már idén is akkora maraságot, hogy ebben a helyzetben nem tehetné meg, hiszen minden mérkőzésre még így is nagyon nagy szükség van rá. És hát ugye nekem a legnagyobb csalódás nem ők, hanem nekem Andrew Wiggins, aki gyakorlatilag karrierre rosszabb évét hozza, és a szenvedését rossz nézni. Volt szerencsétlennek ugye egy kimagaslóan jó meccse, ugye az OKC ellen, ami nem ért a végén győzelmet, nagyon sajnáltam, és abba bíztam, hogy esetleg majd az egy icipici lendületet adhat neki. Mert ugye érdemes még beszélni Chris Paulról, aki szerintem a szezon első 6-7 meccsében pont azt csinálta, amit szerettünk volna, meg amit megálmodtunk, és volt is eredménye. Irányította a padot, Green-nel sokáig nem is voltak a pályán együtt, hanem ugyanabban a szerepben, irányító szerepben kör rotálta őket, és ugye Paulnak nem is tudom az első 6-7 meccsen milyen assist per turnover aránya volt, de valami elképesztően magas. Nem nagyon tudott betalálni, de nem is kereste ezeket a dobásokat, nem is kereste magát a dobást. Most nem mondom, hogy Paul csalódás, mert egy 38 éves játékos azért nehezen tud csalódást okozni, de nem váltja meg azt, ami kellene ahhoz, hogy contenderként beszéljünk a Golden State-ről, de hát ez annyira viccesen hangzik ez a mondat, hogy ezt inkább nem is mondtam ki, jó? Értitek, hogy mire gondolok, a elvakult szurkoló beszél belőlem. És hát milyen pozitívumba kapaszkodhatunk. Ugye Saric jól kezdte a szezont, ő is úgy érzem, hogy egy icipicit néha kezd most már lemenni, de ő azért nagyon pozitív meglepetés. És hát ugye a fiataljainak a fejlődése, Kumingának vannak jó meccsei, de neki nagyon-nagyon rendszeridegen, amit csinál szerintem Kör. Őt nagyon nehéz beilleszteni és úgy használni, ami az ő erőssége lenne, hiszen nem erre épül ugye a játékunk. Moody más kezdte őt lehetne, ő meg sokszor alul van használva, és néha ugye az érzése, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál a faszi az első 36 percben. Crunch time-ba akkor sincs fent, hogyha nem tudom, mindent bedob, és ugye itt van Podziemski, akit még amikor beharangoztak a Warriors-t, akkor ugye én felhoztam, hogy egyetemen egy nagyon jó lepattanózó, nagyon intelligens jó tripla dobó volt, és hogy szerintem az NBA-be ezért ezekből a skillekből át lehet menteni dolgokat, és szerencsére ez be is jött, de hogy összességében ez idén mire lehet elég, hát talán ez az első Warriors szezon, amikor nem vagyok optimista, és azon se lepődnék meg, hogyha itt play-in környéke lenne. Vagy lehet, hogy ezzel is túl optimista volt. voltam.
Hát nem tudom. Podzsemszkinél a kedvenc hasonlatom az, hogy egy az egybe Di Vincenzót pótolja. Tehát az a jól lepattanózó kettes, aki amúgy intelligens, jól tudja dobni a triplát jobb szezonjaiban. Valahogy így egy az egyben ez a játékos lett újoncként, ez mindenképpen nagyon biztató. Mondanék két statisztikát, mielőtt Zolinak átdobom a labdát, mert ez nagyon vicces, hogy megérkezik Chris Paul, illetve szenved Klay Thompson, ennek a kettőnek van egy közös eredménye. A Warriors dobja rá a második legtöbb midrange dobást a mezőnyben. Azért ez egy nagyon elgondolkoztató statisztika. Klay Thompson úgy jön ide, ugye, hogy erőlteti, és akkor erőlteti ezt a kvázi ilyen post-up-szerűen megkapott fordulós kettest, ami szerintem minden Warriors drukker tépi a haját, még akkor is, ha bemegy. Az egyik, amit akartam mondani, hogy még ez sem biztos, hogy fenntartható, amit most látunk, ez a 16. offense, 17. védekezés. Egyébként 0,1-es net ratingjük van, és már nem is játszanak olyan gyorsan, ez a durva. Erre is kitérek, hogy miért, ti csak 13. pénzben, de hogy amúgy brutálisan nagy shooting luckkal dolgozik egyelőre a Golden State, viszonylag sok wide open triplát adnak fel, tehát a védekezésükben inkább a festékvédése dominál továbbra is, de ezeket a wide open triplákat az ellenfelek egyelőre a 29. legrosszabb százalékkal dobják. Szóval azért erre érdemes lesz figyelni, mert hogyha ezt a viszonylag sok wide open-t, azt hiszem 19 meccsenként, és ezzel a top 10-ben vannak ebben a statisztikában, szóval ezt elkezdik normálisan dobni az ellenfelek, akkor ugye az komoly pontokat jelent majd átlagban. Az nyilván nem változott a rendszerben, hogy a legkevesebb betörés, legtöbb cut, tehát szokásos rendszert játsszák, és amikor rossz a Warriors, akkor mindig rossz védőpattanózásban. Ugye ez ilyen elmúlt 6 évnek az ilyen, nem is tudom, levonata, sőt, amikor jók, akkor is ez lehet egy picit a gyengeségük, hát most is rosszak védőpattanózásban, egyébként jól támadó pattanóznak ehhez, ami egy ilyen furcsa ellentét, hogy miért játszanak lassabban, ezt nem fogod elhinni, utolsók transition frequency-ben, vagyis a játékaiknak százalékosan hány százaléka lerohanás, ezt méri a transition frequency-nál, ebbe utolsók a ligában. Ami teljesen tájidegen a Golden State-től, és még akkor is, hogyha Chris Paul van, akkor is egészen elképesztő. Szóval van itt egy-két változás, ami egy ilyen öregedő csapatra ugyan jellemző lehet, csak nem erre lett megírva a rendszer. Ez egy ilyen jó összefoglalója az idei Golden State-nek, azt gondolom, de Zoli, lehet más gondolsz.
Nagyon jól elmondtátok a több dolgot, a fontosabbak közül. Van egy másik is, hogy rengeteget fal. Faltolnak. Ugye 100 labda birtokrásra lebontva idén harmadikok, a harmadik legtöbb számú faltot ütik be, ennek köszönhetően értelemszerűen az ellenfeleik gyakorlatilag a büntetővonalon élnek. Ráadásul ez a probléma, ugye fent állt Greennel is, és Green nélkül is, ugye Green 5 meccset kihagyott, szóval ez egy konstans dolog, és nyilvánvalóan ennek, hát nem találjuk fel a spanyol viaszt ezzel, hogy köze van az életkorhoz, köze van a csapat összetételéhez, ugye Warriors az egyik, hanem a legöregebb csapat a ligában, és egyszerűen van most már, én azt mondom, hogy minimum 2 nagyon extrém mínuszos védő a kezdőben, ugye Steph és Clay személyében ezzel a backcourttal automatikusan hátrányba vagy akárki ellen a védő oldalon. Tibi említette Wiggins szerepét, hogy ő támadásban vele mi történt, azt tényleg azt nagyon nehéz megfejteni. Kuminga fejlődése nem úgy alakul, ahogy várták. Még Saric az, aki esküszöm egész jó, konzisztens szerepet tud idén játszani, és ő egy masszívan pluszos játékos jelenleg ebbe a keretbe. Mindenféle szempontból, még védekezésben is, ami a egyértelmű gyengéje, és egyszerűen nincs elég talent, túl öregek, és azok a játékosok, akik korábban, hozzáteszem, sokkal-sokkal jobban játszó Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green trió mellett jó teljesítményt tudtak nyújtani, mint Gary Payton akár, de említhetném Looney-t is. Looney teszi a dolgát, de ő is visszaesett. Említhetném Moody-t is valamilyen szempontból, még ő az a fiatalok közül, aki talán a legkonzisztensebb Kuminga előtt, és hát Wiggins meg ugye teljesen szétesett támadásban, és ez nyilván nem véletlen. Nem ezekben a játékosokban kerestem én a hibát elsősorban, hanem inkább a Big Three-ben, akik egyszerűen már nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, nincs olyan gravitációjuk, és az egész rendszer úgymond, hát ha nem is kártyavárként omlik össze, de legalábbis kezdenek az alapok meg remegni, és nem látom azt jelen pillanatban, független attól, hogy Podzsemski egyébként tényleg tök jól játszik, nagyon kellemes, pozitív meglepetés, nem rakhatsz akkor a szerepet a nyokába, ami ezt elindít a másik irányba, úgyhogy nagyon-nagyon nem néz ki jól ez a helyzet, és én nem nagyon tudok találni ilyen pozitív faktort, amire lehetne nagyon építkezni.
És akkor az egyetlen, amit még a Golden State-tel kapcsolatban el kell, hogy mondjunk, vagy meg kell, hogy beszéljünk, a Steve Kerr. Nagyon keresi a rotációkat, és akkor még diplomatikus voltam. Tehát ugye itt olyan line-upok mennek néha föl, és ez Kerrnek korábban is ilyen furcsa mániája volt, ami hát így el tud dönteni meccseket. Én azt gondolom, hogy Steve Kerr nagyon hisz a saját rendszerében, és minden oka megvan erre. Most, hogy valamennyit változtatni kellene. Én sem tudom, tehát ezért Tibi, hozzád fordulok, nem tudom, mit lehetne változtatni, de az biztos, hogy ez most már túlságosan döcög, és most még nekem még szembetűnőbbek azok a rossz cserék, azok a rossz line-upok, amiket néha felküld, és amivel szinte elveszti a meccset, de most még nagyobbat mondok. Elképzelhetőnek tartott, hogy a Steve Kerr éra is lassan véget ér majd? Lehet, hogy mondjuk az év végén azt mondja, amit te mondtál most, hogy kell neki egy kis megújulás, és hogy most már mentálisan ő is ebbe belefáradt. Mert én ezt nagyon elképzelhetőnek tartom egyébként. Bár lehet, hogy az lesz a vége, hogy amíg Curry ott van, addig Steve Kerr is ott van, nem tudom.
Szerintem nagyon nehéz helyzetben van olyan szempontból, hogy ezeknek a játékosoknak a státusza, az nagyjából így annyira megkérdőjelezhetetlen, hogy akár a szakma rovására is tud menni. Ugye például Clay Thompson esete, hogy ő nem fog crunch time a padon ülni, még akkor, hogyha látjuk, hogy néha ott kéne is mondjuk Moody legyen a pályán, mert az egyszerűen jobb lenne, de erre mondtam neked pár napja, hogy vagy nem tudom, lehet nem is neked mondtam, hogy igazából én azért nem haragszom most körre, még ha bele is hibázik, nem tudom mennyire tudatosan, mert ez tényleg az a meghalása egy dinasztiának, amit én évek óta mondtam, hogy én azért így végignéznék, és nem úgy akarom ezt végignézni, hogy Thompson már csak 12 percet játszik, még ha az is lenne a jó, hanem én ezt így nagyjából elfogadtam, hogy oké, nagyon szurkolok, hogy legyen egy utolsó playoff, hogy még egyszer szurkolhassak, mert egyébként a Warriors playoffok azok nekem nagyon meghatározóak voltak. Minden értelemben imádtam, alig vártam, hogy reggel, vagy ha éjszaka nem tudtam felkelni, hogy reggel felkeljek, eredményeket ne tudjak, korábban kelljek, egy picivel is nézem, és én nagyjából elfogadtam, hogy így szerintem Kerr nem hiszem, hogy olyan nagyokat fog most már változtatni, sem a rotációban, sem a systemben.
Akkor viszont azt javaslom, hogy most már látom, hogy ezt ketté fogjuk bontani ezt az adást, mert szépen hosszan beszéltünk az első két csapatról, és azért van bőven a harmadik csapatunkkal kapcsolatban is mondani valunk, ez pedig a Miami Heat lesz, úgyhogy így, mint az utolsó gárda ebben az adásban, a Miami Heatről most akkor én beszélnék először, már csak azért is, mert az az érdekes, hogy a Miami-nál hát egyértelmű változásokat látunk, pedig a keretben aztán nem sok változás történt, de az, hogy a Miami jelenleg védekezésben csak 16., de támadásban 11., és ráadásul félpályás támadásban is ott vannak körülbelül, tehát, hogy nem az van, hogy valami transitionnel, vagy támadó lepattanóval kompenzálják, hogy nem tudnak félpályán támadni, hanem ebben tudtak fejlődni. Az tulajdonképpen egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon kell figyelnünk a szezonban, mert az, hogy a Miami 16. védekezésben, arról tudjuk, hogy fejlődhet, és tudjuk, hogy reális, hogy jobb legyen. De ha ezt a támadójátékot mellé meg tudják tartani, akkor az elképesztően figyelemre méltó lesz. Arról nem is beszél, hogy szokás szerint kibejárnak a line-upokból a kezdők is és a cserék is. Gyakorlatilag már mindenki játék lehetőséget kapott. Hero is hol van, hol nincs. Butler pihenget egy meccset. Kevin Love hol van, hol nincs. Adebayo azért egy viszonylag stabil pont, de már ő is hagyott ki. Szóval, hogy itt nagyon-nagyon komoly változtatás történt, és én nem igazán tudtam megfogni se a statisztikák, se a szemteszt alapján, hogy mi a franc van. Lassan játszik továbbra is a Miami, nem sok tranzícióval, elég jól dobnak. Egyelőre talán ezt el lehet mondani, de az sem feltétlenül triplából, hanem például középtávolról dobnak rohadt jól. A második legtöbb post-up, na ezt fejtsd meg, ugye? Nyilván Bam Adebayot többet használják most post-upba is, de azért itt az is van, hogy ugye Butler post-upok, meg tényleg a szokásos post-ra magic, hogy olyan dolgok, amire nem gondoltál volna, és hát többet post-upolnak, mint a Philly, ez önmagában így brutális. Amiben védekezésben jók, és ezt a támadásukat is azért segíti, hogy a hetedik legtöbb eladott labdát kényszerítik ki, tehát azért bár nem sokat rohannak, de azokat eladott labdákból teszik azt a rohanást, tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy amikor labdát tudnak szerezni, a akkor tudnak menni, és ez relatíve gyakori, viszont mondjuk kapnak egy kosarat, vagy leszednek egy lepattanót, akkor nem sietnek föl. De hát ugye ez viszont egy nagyon hatékony offensz, ez a része, hogyha szerzett labdából tudsz rohanni, akkor általában egy nullzicsered van a végén. Kevés wide open triplát adnak fel, de egyébként ezeket a wide open triplákat nagyon jól dobják ellenük, bőven 41% fölött. És ezzel csak arra akarok kitérni, hogy ez a védekezés, ez még reális, hogy csak azzal is jobb lesz, hogy egy kicsit normalizálódik ez, hogy elég szerencsétlenek, és nagyon jól dobnak ellenük az ellenfelek. Tehát a védekezésnek nem is kell feltétlenül nagyot változnia, csak az ellenfelek dobó százalékának normalizálódni, hogy picit ez feljebb menjen. Úgyhogy ez a legdurvább az egészben, egy félpályán jól támadó csapatot látunk, ami védekezésben várhatóan jobb lesz. És hogy ezt Spoelstra pontosan hogy csinálta meg, mert nem hiszem, hogy kizárólag a Bam Adebayo és Jimmy Butler posztapok felelősek érte, nagyon-nagyon nehezen tudnám megfejteni. Nektek van így ötletetek ezzel kapcsolatban? Mert láttam idén, nem tudom, 4 Miami meccset, lehet, hogy egyszerűen kevés volt. Mondjuk TBS tipikusan coach téma.
Nagyon nehéz megfejteni, főleg azért, mert egyébként Miami meccset nézve picit nekem az volt eleinte az érzésem, hogy például Adebayo szintet lépett, és ez nem igazán igaz, mert 2 ponttal átlagolt többet, mint a tavalyi évben, azt hiszem, és picivel romlott a hatékonysága, a lepattanózása már volt jobb, volt már olyan, hogy jobban építettek rá, és több asszisztos évet hozott le, úgyhogy semmi olyan kirívóan extrémet nem csinál. Butlernél az volt most az érzésem, hogy elkezdett már az alapszakaszba is 3 pontos dobni, de valójában ez a 2,7 rádobott, igaz, hogy az utóbbi 6 évben a legnagyobb volumen, de ugye nagyon pici számokról, nagyon pici volumeneltérésekről beszélünk. Ugye a felállt védelem elleni támadásnál szerintem Duncan Robinson szerepe az nagyon-nagyon-nagyon fontos, az, hogy idén már az új Duncan Robinson, aki nem csak dob, hanem katol, aki néha leüti a labdát, picivel talán szemre a mezőny munkája is jobb lett, 7 rádobott triplája van 45%-kal, ennyire fontos szerepet kap, az nekem nagyon tetszik, illetve az, hogy megint azt látom, hogy gyakorlatilag kis túlzással mindegy ki van a pályán, hogyha lehetőséget kap, akkor teljesítményt is tesz le. És ez a megfejtetetlen Spoelstra Magic valahol szerintem, amire igazából tényleg nehéz választ találni, és ezekhez valószínűleg az edzéseiket kéne megnézni, hogy ők mit csinálnak, meg hogy építik fel a játékosokat. És ugye amikor azt mondtad, hogy egy félpályára egész jól támadó, így fogalmaztál?
Igen, és meglepettem fogalmaztam így, ugye?
Igen, hogy egy félpályára egész jó, hát persze, mert ugye a Miami papíron azt beszéltük, hogy gyengült és nem maradhat így, viszont hogyha a tézised igaz, hogy ez egy félpályára kompetens támadó csapat védekezésben még fejlődni fog, akkor nem erre szoktuk azt mondani, hogy megint egy jó playoff csapat lehet a Miami, és senki nem akar majd velük játszani. Mert én megint ezt érzem, hogy ha itt mindenki egészséges lesz a playoffra, összeállnak, és ne adj Isten, egy cserével behoznak valakit, akiről nem is fogjuk tudni még az elején, hogy ő az a játékos, aztán menet közben majd meglepődünk, ugye tipikus Miami húzás lenne, vagy valakit előkapnak, akkor ez megint lehet egy olyan, mint az utóbbi évek Miami, ahogy playoffba ellenük senkinek nem lesz könnyű egyszerűen. Picit néha ezt is érzem, hogy ők már a playoffra készülnek. És ugye itt van a Hero Faktor, amikor épp játszott, hogy ő is kb. Visszarobbant a szezonba, már elfelejtettük, hogy ő milyen játékos, olyan régen láttuk, és ő se hoz kirívó számokat az eddigi, mondjuk a tavalyi évhez képest. Egyáltalán nem. Úgyhogy valahogy ez az egész Spoelstra Magic, ez az egész az ő mágiája, hogy mindig talál játékosokat, Highsmith vagy Caleb Martin, akik egyszerűen nem túl teljesítenek, hanem az ő rendszerében a teljesítményük, hogy az NBA 2K-ba mondhatnánk ezt ilyen overall ratingnek, egyszerűen magasabb. És elképesztően szimpatikusak és izgalmas csapat, de nekem a Miami még mindig egy izgalmas playoff csapat lesz, és nem biztos, hogy az alapszakasz meccseket, az időmet rájuk idézőjelbe pazarolom, mert ők tényleg a playoffban lesznek izgalmasak idén megint.
Amit említettek ebből a félpest támadás, ugye ez így visszamenőleg is igaz mindig a Heat csapatokra, tehát a 22-es szezon alatt volt egy olyan 27 meccs, amikor 26-1-es mérlegük volt akkor, amikor 100 labda birtokrásra lebontva legalább 105 pontot tudtak volna szerezni ugye a félpályás támadásokba, ugye extrapolálva, és alapvetően a Spoelstra Ballnak az erősen egy része, hogy egyszerűen működnöd kell tudni a félpest támadásoknál, és hogyha megnézed azt összességében az idei csapat hogyan teljesít eddig, akkor tényleg meglepő az, hogy ugye védekezésben 16-ok és támadásban 11-ek, de a keretből ez lehet egy logikusabb, és Hakez nagyon-nagyon jól kezdte az újonc évét, ugye most a hónap újonca is lett keleten, nyilván segít az, hogy Wemby és Chet nyugaton vannak, de azt mindenképpen látjuk idén, és azt látjuk Hakezen is, hogy a Spoelstra faktor az tényleg egy létező dolog, nem mint hogyha kellett volna győzködni minket erről, már nagyon régen tényként könyveltük el. Viszont viszont a Heat fanok egyébként szinte egyöntetően úgy érzik, hogy akkor lehet igazán kibontani majd ezt a csapatot, és akkor lehet igazi contender, független attól ugye, hogy az elmúlt 5 évben kétszer voltak döntőben, hogyha tudnak szerezni egy nagyon jól dobó játékos Ben mellé, aki az erőcsatár posztot elviszi, ugye gyakorlatilag állandóan a két kedvenc jelöltjük Randall és Lauri Markkanen. Nem tudom, hogy mennyire realisztikus akármelyik, valószínűleg a nem felé hajlanék, de az biztos, hogy én megnézem mind a két játékos Spoelstra keze alatt, tehát valószínűleg rengeteget ki tudna belőlük hozni, de addig is marad ez az álmodozás, mert össze tudnak rakni egy egészen jó csomagot, de valószínűleg nem azt az értéket, amit várna ez a két csapat, ezért a két játékos. Nyilván a Knicksnél meg felmerül az, hogy mi a fenéért cserélnék el.
Hát ott szerintem valami hármas csere lenne, hogy mondjuk ők hozzák a sztárt, és akkor rendőrt valahova le kell passzolni, és akkor az lesz a Heat, talán az,
igen,
az a logikus.
Igen, tudom elképzelni, úgyhogy...
De passzus Markkanen, az egy nagyon érdekes gondolat. Azért, mert a Jazz az nyugodtan mondhatja azt majd december végén, január közepén, hogy oké, srácok, akkor ez a csapat ez így play-inben sincs, ha pedig play-inben sincs, akkor egyrészt javítsuk a draft pickünket, másrészt meg kasszírozzunk be mindent Markkanennél. Nem lepődnék meg azért nagyon, tehát Danny Ainge-ről van szó, ezt ne felejtsük el. Mondjuk rossz májúan meg azt mondanám, hogy az egyik legjobb fehér játékosról van szó, és Utah Jazzről, ezt se felejtsük el, hogy ők azért azt nem fogják olyan könnyen elcserélni. Jó, bezártam a vicces zárójelemet, és ha ez megtörténik, hát ez elképesztő lenne, mert ugye ezt a szerepet most Kevin Love 10-15 percre betölti, ezt a jól dobó magas szerepet. Ezt Markkanen a mostani Kevin Love-nál már nyilván jobban be tudná tölteni, és a mostani Kevin Love-nál védekezésben is mérföldekkel jobb lenne. Tehát, hogy én, nekem ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes gondolat. Én mit gondoltok Kyle Lowry minden 8. meccsen elkövetkező reneszánszáról? Tehát, hogy kicsit ugyanúgy, mint Chris Paulnál, azt érzem, tudod, hogy így még benne van ez a teljesítmény, de már nagyon nem meccsről meccsre. És már nagyon vigyáznak rá, és ő is tényleg ez, hogy felmegy a pályára, játszik 30 percet, és van 4 rádobása. És akkor kiosztott 6 asszisztot, meg pluszba van vele a csapat. De hogy ez az ilyen, tényleg az edző meghosszabbított jobb keze, távolról figyel, osztogatja a labdákat, elindítja, hívja a playeket, és okos továbbra is, és védekezésben már lassú, de még mindig tudja, hogy hol kell lennie. Hogy ezt a Kyle Lowry-t, illetve az ő szerződését, ha beáldozzuk, akkor azért ez a csapat nem lesz sokkal rosszabb, annak ellenére mondom, hogy Kyle Lowry-nak az összimpaktja még mindig egy kicsit inkább pozitív, de hát azért nyilván ezek a 0-4, meg 1-5-ös rádobott meccsek, hát ezt azért nem létezik, hogy ne lehetne pótolni. Mondom ezt úgy, hogy abszolút nincsen irányítójuk, tehát, hogy Lowry az egyetlen, és Drew Smith-ek meg a társaik nem fogják pótolni, de ennek a csapatnak talán irányító annyira nem is kell. Nem tudom, Tibi, ezzel hogy vagy, vagy Zoli.
Kezdek most én, ugye Lowry kicsit túl sok percet lett játszatva, ugye, amióta híron nincs, inkább úgy fogalmazok, mert ugye még mindig nem tért vissza november eleje óta gyakorlatilag. És nyilván ebben benne van az is, hogy amikor neki 35 percet kell játszani, és utána van esetleg egy meccs másnap, vagy akár 2 nap múlva, akkor hatalmas ingadozást fogunk látni. A Cleveland elleni meccsét láttam ide, pont az volt a legjobb meccs egyébként az idei szezonból. Ott szenzációs volt, de tényleg nála most már kiszámíthatatlan az, hogy egyáltalán 10 dobást kap-e, lesznek olyan mérkőzések, amikor tényleg 4 vagy akár még kevesebb dobást vállal el. Szerintem ez rendben van. Ha összességében megnézed az idei statjait, azért jól játszik. Nyilván a nagyobb a hullámzás benne, ez egyértelmű, és nem építhetsz rá ma már szerintem egy teljes second unitot sem, de még mindig hasznos. Nyilván messze nem ér annyit, mint amennyit keres, de hát 37 éves, szóval. Ráadásul ő benne tényleg elég sok kilométer van, és hát nem is feltétlenül arról volt híres mindig, hogy a legfittebb és a leginkább karban tartott játékos.
Igen, igen, mindig is erősebb volt, mint fittebb. Tibi, akár ehhez, akár a potenciális Markkanen cseréhez, amire csak most gondolkozok, így megindult, meg lódult az agyam, hogy még irányítót is lehetne hozni igazából a Jazzből. Tehát, hogy akár, atya úristen, Clarksont elhozod. Tehát ilyen hihetetlenül logikus cserepartner, na mindegy, abba hagytam, csak most meglódult az agyam.
Hát nagyon tetszene, bár igazából nem tudom, hogy kiket tudna még beáldozni, vagy milyen pikeket tudna beáldozni a Heat, és azért Markkanen értéke szerintem kifejezetten magas. Elképesztően jó fit lenne egyébként tényleg, csak egy kicsit futurisztikusnak érzem, nem hiszem, hogy nagyon, nem tudom, hogy hogy lehetne megszerezni, de nem is néztem nyilván ennek most utána, de majd utána fogok, meg úgyis szerintem a következő napokban elég sokat fogunk beszélgetni mindenről, és tudja, hogy ezt fel fog majd merülni, meg ezt majd ki fogjuk boncolni. Lowry pedig felszálló ágban van, ugye, mint egy fejlődő fiatal, úgyhogy az utóbbi 6-8 meccsén azért ő már sokkal aktívabb, meg vannak a 10 rádobásai, és ezzel most egy picit próbálom védeni, mert évelején én nagyon-nagyon megijedtem, hogy úristen, hogy mit csinál ez a csávó, igazából semmit. Ugye ezt hívták régen alibikos hárlabdának, amikor egy okos irányító végig alibizta a meccset, felvitte, jó helyre passzolta, és visszament, és azt mondta, oké, csináljátok meg. És nagyon szépen öregszik egyébként. Nyilván ne LeBron James vegyük példának, mert ő nem öregszik, de ez egy szép öregedés, egy jó csapatot még mindig el tud kontrollálni, de az ő elvesztése szerintem nem lenne igazából nagy érvágás most már, hogyha tényleg tudnának egy olyan játékot szerezni, mondjuk Markkanen tényleg elképesztő, és a Lórit is be kéne áldozni abba a cserébe, hát akkor köszönjük szépen, akkor köszönjük, Lóri. Úgyhogy nincs hiányérzetem vele szembe, mert évről évre tényleg szépen megy le, és ha megnézzük a számait, akkor pont annyit romlott idén, mint amennyit kb. Évről évre minden évben. Úgyhogy nála lehet kalkulálni, ha még 5 évet játszik, akkor lesz 0 pontos átlaga.
Igen. Egyébként szerintem Kyle Lowry már tudja, hogy azért is van pályán, mert ő még az all-time assist listákon egészen előkelő helyre feljuthat, hogyha, mit tudom én, még egy-két szezont így le tud játszani egy szezononként 60 meccsel, 5-6 assistot átlagolva. Szóval, hogy én lehet, hogy van valami ilyesmi is még amögött, hogy ő játszik, mert elég magasan van. Na mindegy, ezt csak mellesleg jegyeztem meg. Bármi még a hittel kapcsolatban esetleg, Zoli, te hoztál-e?
Egyébként csak így érdekesébb mondom, hogy mondtad, és most megnyitottam, hogy nem nagyon tud Lowry szerintem ilyen top 10-be menni, nem? Assistba.
Top 10-be nem, de top 15-be szerintem simán.
Top 15-be igen, top 15-be simán, az egy 500 assist még.
Igen, azt még ugye össze tudja hozni.
Hát igen, és azt nézem, hogy a top 10 az nagyon, az 2200 assist.
Igen.
Ott már nem számított, csak négyeket dobra, ez már nem lesz meg valószínű.
Igen.
Egyébként Westbrook a 9.
Ja.
És Chris Paul a 3.
Még azt írtam fel, hogy Duncan Robinson egész konzisztensen és jól játszik idén, és magas játékperceket ugye a csapatban gyakorlatilag a 4. legtöbb játékperce van, beleértve ugye Larryval, de picit még Larry előtt is. Richardson triplázása nagyon gyenge, de egyébként az jött azért nagyjából, amire számítottunk, hogy Spoelstra kezei alatt azért ő jól fog játszani. Szinte minden mérkőzésen 25 perc környékén vagy a felett játszik, és hát ugye Hákezről megbeszéltünk, hogy az egyik legjobb újonc idén, és nyilván tapasztalt újonc, a plafonja az ki tudja hol van, de most már azért nagyon durva dolgokat mutatott, keringett is most egy Jimmy reakció, amikor Jimmy a pad előtt állva látja azt, hogy Hakez tényleg egy ilyen, azt mondanám, hogy egy number one move, tehát egy olyan első számú opcióktól megszokott ilyen lepördülést és befejezést, tempót hasított, ami nagyon ritka azért újoncoknál, tehát ilyen mozdulatokat nem nagyon szoktunk tőlük látni. Van egy csomó pozitív dolog, de összességében nem látom azt tényleg, hogy hogyan lehetne igazi contender ez a hit. Kellene valami nagyon extra csere, amit Riley egyébként kerget is hosszú évek óta, csak ugye egyelőre nem nagyon sikerült még.
Mondom egyébként, elkapni. Gyorsan megnéztem, hogy néz neki ez a Markkanen csere. Mondjuk Markkanen és Talen Horton Tucker érkezik. Kyle Lowry, Nikola Jovic, a 2027-es védetlen first és a 2029-es védetlen first. Ami azok azért viszonylag értékes first roundok. Két ilyen first round pickért vajon odaadná-e Markkanent a Jazz, ugye? Ez lesz a kérdés. Jó kérdés szerintem, és én se tudom most rá a választ, csak hogy nem annyira lehetetlen talán ez a csere. Na jó, én azt hiszem, hogy a végére értünk ennek az adásnak, és 3 csapatot sikerült átbeszélnünk, úgyhogy a 7 további részében a másik 3-at, akit szintén mára terveztünk egyébként, majd meghallgathatjátok. Szerintem azt elárulhatjuk, hogy melyik ez a 3 gárda. Jövünk majd a Dallasszal, a Detroittal és az OKC-vel, úgyhogy azok is szerintem bár teljesen különböző okok miatt, de rendkívül érdekes gárdák lesznek. Most pedig Tibi, Coach T, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és elnézést, hogyha egy picit kevésbé voltam energikus, mint általában megszokott, de hát majd ez szépen vissza fog jönni. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi, és mi kívánunk neked főleg minden jót, majd beszélünk erről még. Egyébként szerintem teljesen rendben volt az energiád.
Ezzel teljesen egyet tudok érteni, és Zoli, neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál, és velem tartottál. Aztán ugye jövünk akkor ezen a héten még a másik 3 gárdával.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gába, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk! Végre overreaction, és hamarosan egyébként sorsolunk is decemberre, ha nem is ezen a héten, de jövő héten valamikor, úgyhogy ezzel a mondattal meg patronjainknak köszönném meg, hogy támogatnak minket hónapról hónapra. Köszi, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.